Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ma este folytatjuk tovább Dániel könyve 7. fejezetének tanulmányozását, azért a fejezetét, amelyben egy hatalmas álom foglal helyet, álom a világtörténelemről. Sorozatunk keretében láttunk már egy álmot, Nabukodonozor álmát, amelyben Isten egy hatalmas szoborkolosszus képében mutatta be a pogány babiloni királynak a világtörténelmet. 50 évvel ezután, az álom után azonban Dánielnek is adott Isten egy profétikus álmot, és ebben már nem egy nagy szoborkolosszus szerepel, hanem egy viharzó tenger. A viharzó tengerből egymás után vadállatok jönnek fel, ezek a vadállatok aztán egymás után le is süllyednek, vissza is süllyednek a tengerbe, majd egy-egy jellemzés foglal helyet Dániel könyve 7. fejezetében ezekről a vadállatokról. Eljutottunk a 4. vadállathoz. Az első vadállatot maga Dániel könyve azonosítja a babiloni birodalommal, ez volt az oroszlán. Az oroszlánnak sasszárnyai voltak, de amint kitépettek ezek a sasszárnyak, összecsuklott az oroszlán, emberi szív adatott néki, és visszahult a tengerbe. Ezután jött egy medve. A medve az egyik oldaláról a másik oldalára kélt, 3 hatalmas bordát tartott a szájában, és közben hallotta a szót, egyél sok húst. A medvét azonosítottuk a Médó-Perzsa birodalommal, ez egy kezdetben egy államszövetség volt, tehát ezért a két része az egyik oldaláról a másik oldalára kélt, de a 3 hódítási területét is azonosítottuk, tehát Babilóniát, Egyiptomot és Kis-Ázsiát, az egyél sok húst pedig, hogy Európára, tehát pontosabban Görögországra fájt a perzsáknak a foguk, a görög hadjáratokon azonban rajta vesztek a perzsák, és a nagyhatalmuk leáldozott, visszahullottak a tengerbe. A 3. vadállat a párduc volt. A párduc ruganyossága, gyorsasága és vérengzése szimbolizálta a nagysándori Görögországot, tehát Babilónia, Médó-Perzsia után a nagysándori Görögország a Biblia 4. világhatalma előtt, a ma tárgyalandó 4. világhatalma előtt a 3. világhatalom. Mi lesz ez a 4. világhatalom? Melyik ez a 4. világhatalom, amelynél többet a Biblia nem is állít? Megdöbbentő dolog. Mielőtt felolvasnám önöknek a 4. hatalomra, a 4. világbirodalomra szóló jövendőlést, hadd jegyezzem már most meg, hogy még elolvasás előtt megdöbbenhetünk, hogy az utóbbi több mint 2000 évünk egy egységes világhatalom égisze alatt zajlik. Vajon melyik világhatalom égisze alatt? Dániel könyvében a 7. fejezetben a következőt olvashatjuk erről a 4. hatalomról. Azután láttam éjszakai látásokban, és íme 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, faltéz zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, melyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Mielatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az elébi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarban, és nagyokat szóló száj. Néztem, mi királyi székek tétettek, és az öregkorú leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe felől, 1000-szer 1000-en szolgáltak néki, és 10000-szer 10000-en álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittatának meg. Néztem akkor a nagyszó beszédek hangja miatt, melyeket a szarv szólt. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Kedves nézőink, Dániel maga is megrendült. és nem annyira az első három állat látása nyomán, hanem a negyedik vadállat rettentette meg. Rendkívül sok dolgot hallott és látott erről a negyedik állatról. Először a látomásnak, az álomban való látomásnak az összjellegére hadd tegyek egy utalást. Ahogy kijött ez a negyedik állat, egy ormótlan fenevad, tehát most már nem tud más szót használni rá, nem mondhatja azt, hogy oroszlán, medve, párduc, és mondjuk utána egy újabb néven nevezett állat. Ez egy ormótlan fenevad, egy, hogy mondjam, nevezni is alig megnevezhető hatalmas állat, amely mint egy egyesítette magában az eddigi állatoknak az erejét. Hogy kijött ez az állat, a falt zúzott, összetaposta a maradékot, vasfogaival kegyetlenül szétmarcangolt mindenkit, aki előtte volt, és ennek a fenevadnak a fejéből 10 szarv növekedett ki, és a 10 szarv közül titokzatos módon egy kicsiny szarv is kinövekedett, de úgy, hogy helye legyen neki, 3 más szarvat kiszakasztatott maga közül, és 3 szarv kiesett, és az a kicsinyke szarv nagyjá nőtt, és immár ebben a szarban Dániel észrevett szemeket is, megdöbbentő volt, szarban szemek, és nagyokat szóló száj, tehát mint egy ember képe volt, okos szemek és nagyokat szóló száj. Miközben ezt látta Dániel, aközben egy mennyei látomás is kibontakozott. Nagyon jól ábrázolja ezt Rembrandt híres részkarcán, amely Dániel könyve 7. fejezetéhez készített. A részkarc alsó részén látjuk a vadállatokat, hogy jönnek sorban egymás után, és azután pedig a részkarc felső részén látjuk ezt a mennyei jelenetet, háttal nekünk valaki, aki mint egy emberfia jött, ugye utaltam arra az eddigi előadásokban, hogy ez az emberfia elnevezés Dániel könyve 7. fejezetében jelenik meg először a Bibliában, és ezt vonatkoztatta magára Jézus Krisztus. Tehát jön az emberfia, az örökkévaló Isten elé áll, a könyvben ítélők ülnek le, könyvek nyittatának meg, tehát elkezdődik az ítélet. Nagyon kérem, hogy figyeljünk erre az összefüggésre, tehát a Földön még halad a földi történelem, még a fenevad, a 10 szarv és a kis szarv idejét éljük, miközben a mennyben már elkezdődik az ítélet. Ez pontosan egybevág a Bibliának egy sarkallatos, de mára csak nem teljesen elfelejtett tanításával, amelyet Péter apostol első levele, 4. fejezet 17. versében olvashatunk, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne, azelőtt az igazak fölötti ítéletnek meg kell valósulnia, hiszen Jézus második eljövetele, az már egybeesik az igazak feltámasztásával. Igaz embereket is Jézus úgy tud feltámasztani, hogy az ítéletet meghozta, hogy felszabadította őket, hiszen minden ember bűnös és bűnöket követett el, az ítéletben felszabadította őket az ítélet hatálya alól. Tehát ezekről az emberekről igazolja, hogy ezek törekedtek az igazságra, szembefordultak a bűnnel, a gonoszságokkal, a saját bűneikkel és a világ kísértéseivel, és ezeknek az ő áldozata által méltán adhat örök életet. Ők vagy közvetlenül, vagy közvetetten hittek az isteni áldozatban, hittek Krisztus halálában. Tehát az egész álomban ez a negyedik vadállatról szóló látomás bele van ágyazva a végső ítélet első szakaszába, ezt a Biblia vizsgálat ítéletnek nevezi, vagy az igazak fölötti ítéletnek nevezi. Miután ezt Dániel látja, újra visszakapja a tekintetét, hogy most mi újra nézzük meg Rembrandtnak a részkarcát a jelenet alsó részére, és itt újra látja a fenevadat, de most már a fenevad részei közül inkább a 10 szarvra, és azon belül is a kis szarvra esik a figyelme, mert hiszen ezeknek a ténykedése a legfélelmetesebb, a leghátborzongatóbb. És így miután aztán ezután újra visszajön a mennyei jelenet, és Krisztus hatalomátvétele, Krisztus eljövetele, az igazak feltámasztásának az előkészítése, lecsendesedik a látomás, befejeződik az álom, de az álom elmondása, illetve följegyzése után Dániel közli még, hogy ő igen megrendült, és aztán oda megy, hogy a profétikus álmokban egyébként lehetséges is, oda megy egy mennyei lényhez, hogy többet mondjon el neki a negyedik vadállat felől, és főleg a kisszar felől. A mai esti előadáson a kisszarról még nem szeretnék részletesen beszélni, ez a következő hetünkre tartozik. A mai előadásunk tárgya tehát a negyedik vadállat, a tíz szarv és a kis szarv, amivel majd átmegyünk a következő alkalommal annak azonosításába. Kedves nézőink, azt gondolom, hogy ezeknek a jelképeknek az azonosítása, aki a Biblia belső körében mozog, és aki komolyan elolvassa a Bibliát, játszik könnyűséggel megvalósítható. Így van ez, nem tudom, hogy ismerik-e, tudják-e, de volt olyan történelmi személy is már az ókorban, aki hit Dániel könyve 7. fejezetének. Nem kisebb történelmi személy volt ez, mint Nagy Sándor. Mielőtt rátérnék a negyedik vadállatra, hadd utaljak még vissza arra, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az első vadállat az ókori babiloni birodalom, 7.-6. századi új babiloni birodalom ábrázolása az oroszlán képében. Teljesen nyilvánvaló, hogy a medve képében a Médó-Perzsa államszövetség áll előttünk, időszámításunk előtti 6. századtól a 4. századig tartott a világhatalma és a fennhatósága. És teljesen nyilvánvaló, hogy a 4. században a párduc gyorsaságával hódító világhatalom, a Nagy Sándori hellenizmus, a Nagy Sándori Görögország. Josephus Slavius írja le a Zsidók története című művében, hogy Nagy Sándor hogyan hitt ennek a proféciának. Mielőtt rátérnék, mondom, a negyedik vadállatra, hadd idézzem föl önök előtt, hogy nem nagy dolog elolvasni és hinni ezeknek a proféciáknak. Rendkívül egyszerűek, rendkívül magvasak, rendkívül lényegláthatóak ezek. Josephus Slavius leírja a Zsidók történetének ama fejezetében, amely Nagy Sándor bevonulásáról szól Jeruzsálembe, hogy az egész város készülődött arra, hogy vajon Nagy Sándor mit tesz majd Jeruzsálemmel. A főpap Jojáda, amikor hírét vette, hogy a király már nincs messze a várostól, a papokkal és a város népével együtt más népekkel soha nem látott ünnepélyes menetben vonult ki a városból, egészen addig a helyig, amelynek Szafim a neve. Ez a név görögül szkópos, vagyis annyit jelent, mint kilátó, tudnélik innen egész Jeruzsálemet át lehetett tekinteni a templommal együtt. A király hadseregében levő főníciaiak és káldeusok bizonyosra vették, hogy Sándor haragjában megengedi nekik, hogy a várost kifosszák és a főpapot meggyilkolják. De ennek éppen az ellenkezője történt. Mert mikor Sándor messziről megpillantotta a fehér ruhás tömeget, a bisszusz ruhás papokat és a főpapok kék aranydísz ruhájában, süvegével és az aranypártával, amelybe bele volt vésve Isten neve, egyedül elébük ment, hódolt Isten nevének, és mindenek előtt a főpapot köszöntötte. Aztán később ezt olvashatjuk, mikor megmutatták neki Dániel könyvét azzal a jövendőléssel, hogy egy görög ember pusztítja el majd a perzsa birodalmat, azt mondta, hogy ő maga ez a görög, és örömmel bocsátotta el a népet, másnap azonban megint összehívta őket és felszólította, hogy kívánjanak ajándékot, amennyit csak akarnak. Mikor pedig a főpap azt kérte, hogy ősi törvényeik szerint élhessenek, és minden 7. évben mentesek legyenek a szolgáltatásoktól, Sándor ezt a kérését szívesen teljesítette. Mikor továbbá arra kérték, hogy engedje meg a Babilonban és Médiában élő zsidóknak is, hogy törvényeik szerint éljenek, azt ugyancsak megengedte. Kedves nézők, döbbenetes dolog ez, ahogy Nagy Sándor elé kiviszik Dániel könyvét, felolvassák neki ezt a 7. fejezetet, ami éppen most előttünk is itt áll, és Nagy Sándor hitt ennek, hogy igen, ismert ennyire a történelmet, tudjuk, Arisztotelész volt a nevelője és megfelelő iskoláztatásban részesült, hogy Babilónia után jött Médó-Perzsia, és Médó-Perzsia után most Görögország veszi át a világhatalmat. Előttünk 2400-2300 évvel ezelőtt, tehát volt ember, aki bepillantott már Dániel könyve 7. fejezetébe, és a rávonatkozó jövendőlést elfogadta. Mennyivel könnyebb a mi helyzetünk, hiszen mi már az események megtörténte után jóval-jóval élünk, És ezt a negyedik világbirodalmat maga Jézus Krisztus azonosította a Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versében. Azt mondhatnám egy kicsit vakmerően, hogy ha Jézus nem azonosította volna, akkor is tudnunk kellene, hogy melyik ez a világhatalom, hiszen Babilónia, Médó-Perzsé és Görögország után, ez biztos, hogy titokzatosan, alig ha előre láthatóan, ember ezt nem láthatta előre, egy újabb világbirodalom jött fel a föld színére, és ez Róma volt. Dániel könyve majd a 8. fejezetében ábrázolja ezt a titokzatosságot, de már itt a 7. fejezetben is látjuk, hogy ez a Róma mennyire titokzatosan jön fel a világtörténelem színpadára, és mennyire különbözik az eddig nagy világhatalomra törő hatalmaktól. Miért? Így is mondja a 7. fejezetben a profécia, hogy különbözött az oroszlántól, a medvétől, a párductól. Mit ért ezen a Biblia, hogy különbözött az eddigi világhatalmaktól? Hát nem ugyanakkora hatalom volt. Nem ugyanolyan hatalmas államgépezetet hozott létre, mint az eddigiek. Igen, ez így van. Ez biztos, hogy igaz. De azért különbözött, mert az eddigi hatalmak elnyomó gépezetéből mindent fölhasznált, mindent magába olvasztott. Ezért az ő életideje nem egy évszázad, mint Új-Babiloné, nem 2-3 évszázad, mint Perzsiáé. Nem is 1-2 évtized, mint Nagy Sándoré, vagy a hellenisztikus utódállamoké, mondjuk 1-2 évszázad, hanem az időszámításunk előtti második, első századtól mind a mai napig, tehát a mi napjainkig is. A Biblia szerint mi a rómaiság jegyében élünk. Róma politikája, Róma diplomáciája, Róma jogrendje, Róma kultúrája, látványosságokra alapuló kultúra, Róma vallása, a szokásra alapuló vallásosság, nem az igazságosságra, nem az igazságra, könyörületességre, szeretetre alapuló vallásosság van érvényben, hanem a szokás központú vallásosság, tehát mit követtek az őseink, az elődeink. Róma jegyében élünk 2200 éve. Róma, amelyet a Biblia ettől a pillanattól fogva nagyon sok részletében bemutat, nagyon sok fejezetében visszatér rá, már a második fejezetben, Dániel könyve második fejezetében megjelent a vaslábakon álló szoborkolosszusban a vas Róma. Most itt a 7. fejezetben megjelenik a fenevad, a nevezni nem tudjuk fenevad, egy ormótlan hatalom, amely a maga simulékony, de kegyetlen politikájával és katonai szervezetével, a maga sziklaszirált, kemény, gyémán csiszoltságú jogrendjével, amely mindig a hatalmat támogatta, és oly fondorlatos módon, hogy ez még igazságosságnak is látszott, Rómának a kultúrája, a vallása, igen, ennek a jegyében élünk 2200 éve, és ezt egyik legfőbb fejezetében, Jelenések könyve 13. fejezetében így mutatja be a Biblia, szeretném ezt felolvasni, és a kedves nézők is meg fogják látni, hogy ez mennyire a mi Dániel könyve 7. fejezetünkre utal vissza. Jelenések könyve 13. fejezete így kezdődik, és láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, és az ő szája, mint az oroszlán szája. És a sárkány adta az ő erejét annak, az ő királyi székét és nagy hatalmát. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak. És imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele, és adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Kedves nézőink, itt utal vissza, tehát Dániel könyve 7. fejezetére a Szentírás, tehát visszafele mutatja be ezeket a hatalmakat, tehát tulajdonképpen először a párducot, aztán a medvét, aztán az oroszlánt, és bemutatja, hogy a párducnak a szája, a medvének a lába, az oroszlánnak az ereje mind egybegyűlik ebben a hatalomban, tehát a fenevadban. Tehát Róma valami félelmetes dolgot valósított meg a történelemben. a hatalom mindenféle eszközét felhasználta. Gondolják meg azt a kiépített provinciák, kiépített láncolatát, Róma katonasságától mindenhol állomásozott. Gondolják meg a római jogrendet, amely kemény, következetes módon haladt előre, a Bibliában is vannak erre példák, például Jézus pere, Jézus kihallgatása Pilátus előtt, vagy Pál apostolnak a pere, ahogy Jeruzsálemben, Cezárán keresztül egészen Rómában Néró császárig eljutott. Szóval Róma az elnyomó gépezetnek valami olyan félelmetes arzenálját összpontosított és összpontosítja a kezében, amely a világtörténelemben páratlan. Így mondja a Jelenések könyve, a sárkány adta neki a nagy hatalmát. A sárkány, vagy szó szerint óriás kígyó a Bibliában mindig Sátánnak, az ős gonosznak, az ős csalónak a jelképes megnevezése. Tehát igaza van Herdernek, akinek szeretném felolvasni szó szerint 18. századi nyilatkozatát Rómával kapcsolatban. Az emberiséget gyűlölő démon alapította Rómát, hogy a földieknek megmutassa ember fölötti dicsőségének nyomait. Ezt mondta Herder, aki egyébként Sátánban vagy a gonoszságban, a személyes gonoszban, bibliai értelmet személyes gonoszban nem nagyon hitt, de ő is azt mondta, hogy Róma démonikus jelenség a világtörténelemben. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy Dániel könyve 7. fejezete mi mindent mond el Rómáról. Falt zúzott és a maradékot lábaival összetaposta. Tehát a maradék kifejezés egy speciális, különleges bibliai kifejezés, mindig az Istenhez ragaszkodó, leghűségesebb emberek csoportját érinti. Tehát Rómának kegyetlenek voltak a hadjáratai, kegyetlen volt a politikai rendszere, de kegyetlen volt a vallási rendszere is. Kegyetlen volt az, hogy egyáltalán a politikai főhatalmat és a vallási főhatalmat, tehát a császári főhatalmat és a Pontifex Maximusi, tehát egyházi főhatalmat egy kézbe tömörítette, egy kézbe fogta össze. Róma félelmetes erőt képviselt, és Róma időszámításunk szerint 476-ig állt fent, tehát a nyugat-római birodalom akkor bukott el. Fél évezredig, tehát tulajdonképpen 500 éven át tartott Rómának a teljhatalma. Ha még ehhez hozzáveszünk, hogy Róma keleti része, Konstantinápoly vagy Bizánc csak a középkor derekán bukott el, ez már csak nem 2000 év. Valóban Rómát nevezték az örök városnak, Rómát nevezték a világ közepének, Rómát nevezték az emberiség leghatalmasabb politikai és hatalmi találmányának, amely a hatalomnak mind a két eszközét mesteri, most így is mondhatnám, ördögi fokon használta. Az egyik eszköz az elnyomás, a másik eszköz pedig az elhitetés, a becsapás, mondhatnám így is, az elbutítás. Embereket a hatalommal leigázni, fizikailag véresen leigázni, de embereket elhitetni, ahogy Jelenések 13. fejezetében olvastuk, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. Én azt gondolom, hogy az emberi hatalomról sok könyvet írtak, a hatalommal való visszaélésről nagyon sok munka született, de a Biblia két legfontosabb dolgot emeli ki. Egyrészt az embereknek az erőszakos fizikai elnyomását, a kiszipolyozását, amikor maga az emberi élet válik kétségessé, mert nincs mit enni, nincs mit inni, annyira kizsigerelik az embertömegeket. Róma ezt hozza be a világtörténelembe, a kegyetlen alávetettséget, a provinciák kegyetlen leigázását, és ezután pedig a lelki hatalom, a szellemi hatalom, ahogy a kultúrával, a vallással, egyáltalán az egész rómaisággal elbódítani az embertömegeket, és emberhez méltatlan szintre süllyeszteni őket alá. Az emberben elegendő erő és bátorság van, hogy önmaga döntsön és önmaga megálljon. Az ember jó és rossz között tud dönteni és választani, de óriási erő hárul az emberre a külső hatalom részéről. Ezt mindannyian tudjuk. Mindannyian voltunk talán külső hatalmak kárvallottjai, mindannyiunkat talán megalázott egy politikai hatalom vagy családunkat. Én azt gondolom, hogy a lelki, a szellemi megalázottság az nem kisebb rossz ennél. A lelki terror az bizonyos értelemben sokkal rosszabb, mint a fizikai terror. Ezért mondta Luther Márton, aki Rómát belülről ismerte minden ízében a 16. század elején, hogy a politikai hatalomnak a legkisebb gazsága semmi ahhoz képest, amit a lelki, a szellemi, az egyházi hatalom művel, mert a politikai hatalom, ha nagyon nagy gazságot tesz, az is semmi ahhoz képest, amit egy szellemi, lelki hatalom a legkisebb gazságot műveli. Valóban, miért engedte meg Isten a történelem során az ártó, a gyilkos hatalmaknak az egymás utánját, a tatárokat, a hunokat, a népeket leigázó hatalmas hatalmakat? Miért engedte meg ezt a hatalmas államgépezetet, Rómát? Felvetődhet ez a kérdés is. Isten, amit megenged, azt jelzi Dániel könyve 7. fejezetében az a kis szó, hogy adatot hatalom, hogy adatot hatalom, hogy adatot hatalom. De Isten, amit megenged, azt mindig valami jó céllal engedi meg, abból mindig valami jót hoz ki az Isten. És hogy az Isten megenged ilyen erőteljes elnyomó gépezeteket, és ezt nem egy évszázadig, nem két évszázadig, hanem évezredekig engedi meg. Ez azért engedi meg, hogy az ember valóban gondolkozzék, az ember valóban fölfelé tekintsen, és keresse a megoldást. Keresse a valódi szabadulást, keresse a valódi erőforrást, aki ő, az Isten. Úgyhogy mai előadásunkat egy kis verssel zárhatnánk a negyedik hatalommal kapcsolatban, és ez a kis vers egy ismeretlen német költő verse, ami így szól, nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak útja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét könnyes éjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja a legsötétebb éjen át, menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
Thank you. Thank you.